Pole pozíció. Öveket bekapcsolni, mert jön egy gyors kör Magyarország és a világ versenypályáin Szújó Zoltánnal.
Üdv mindenkinek! Ez a mostani is egy különleges pole pozíció lesz. Ahogy a legutóbb, most is egy szerkesztőség keresett meg. Ezúttal a Manna FM Lelátó című sportműsorának házigazdája, Vobecki Zoltán hívott fel, hogy alaposan kivesézzük Sebastian Vettel távozását a Ferraritól, illetve azt, hogy a maranellóiak miért dönthettek végül Carlos Sainz mellett Daniel Ricciardo ellenében. Rádiós kollégám hozzájárult ahhoz, hogy a beszélgetést teljes egészében elérhetővé tegyem itt a pole pozícióban, ezúton is köszönöm. Ráadásul a műsorban a Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatója Gyulai Zsolt is megszólal, aki rendkívül érdekes dolgokat mesél arról, hogy hogyan, miről egyeztetnek a Forma 1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty médiával. Biztosra vehető-e már az, hogy augusztus 9-én zárt kapuk mögött rendezik meg a magyar nagydíjat, mit kell azoknak tenniük, akik már megvásárolták jegyeiket az idei versenyre, és arról, hogy jelenállás szerint mikor lesz olyan autóverseny, amelyre nézőként is ki lehet látogatni a ringre. Ez persze leginkább az aktuális járványhelyzettől és az ezzel kapcsolatos kormányzati intézkedésektől függ. A Lelátó egyébként hétfő esténként hallható a Manna FM-en. Következzenek most ezek a beszélgetések Tömény Forma 1 bő fél órában.
Pole pozíció.
Rengeteg dolog történt a Forma 1 világában az elmúlt héten, és én azt gondolom, hogy nem mehetünk el szó nélkül mindamellett, ami történt a száguldó cirkusszal kapcsolatban, és éppen ezért arra gondoltam, hogy ma este a Forma 1 lesz a vezető téma itt a Lelátóban, a Manna FM-en. Az első vendégem pedig nem más, mint aki nagyon-nagyon sokat tud a Forma 1-ről, azt nem merném mondani, hogy mindent tud, de az biztos, hogy nagyon sokat tud. Volt utazóriporter, volt kommentátor, jelenleg egyébként az Innovációs és Technológiai Minisztérium tanácsadója. Ő Szújó Zoltán, akit nagy szeretettel köszöntök, és nagyon bízom abban, hogy segítesz nekem megérteni azt, ami történt a Forma 1 világában.
Szia Zoli, üdvözlöm a hallgatókat. Megpróbálom, bár ugye én is csak a híradásokból fogok tudni tájékozódni, vagy abból fogok tudni építkezni, és azon gondolkoztam, miközben hallgattam a felvezetőt, hogy vajon van-e olyan ember, aki mindent tud a Forma 1 világáról, mert azért 70 éve íródik ez a történet. Könyv, ami egyre vastagabb és egyre érdekesebb sztorik vannak benne. Most például az, hogy dicstelenül távozik a Ferraritól egy négyszeres világbajnok.
Igen, én abban biztos vagyok egyébként, hogy olyan, aki mindent tud, olyan nincs. De hogy van olyan, aki azt gondolja magáról, hogy mindent tud, olyan. Na, térjünk vissza erre, amit te most ugye kezdeményeztél, és én is emiatt hívtalak elsősorban természetesen. Nem mondom, hogy váratlan volt, hiszen nagyon sok olyan hír volt az elmúlt időszakban, ami arra utalt, hogy nincs minden rendben a Ferrari háza táján, nincs minden rendben a Ferrari és Sebastian Vettel kapcsolatával, de azért mégis váratlanul ért minket szerintem a nagy bejelentés, hogy Vettel a szezon végén elhagyja a Ferrari. Te mit szólsz ehhez az egészhez, ami történt?
Ugye, mennyire érte váratlanul a világot, ez egy érdekes dolog, mert akkor, amikor a pilóták elkezdenek tárgyalni a szerződés hosszabbításukról, akkor azért sokszor tudatosan használják a világsajtót arra, hogy egy picit erősítsék a tárgyalási pozícióikat. Egyáltalán nem szokatlan, hogy valamilyen félinformációt megszellőztetnek, vagy egy kicsit kéretik magukat, és ugyanígy a csapatok is egyébként eljátsszák, vagy élnek ezzel a lehetőséggel. Én őszintén szólva arra számítottam, hogy ha nem is 3 évre, de mondjuk 1+1 éves szerződést mindenki éppen hosszabbít, vagy újra köt Sebastian Vettel a Ferrarival. Ehhez képest bejelentették, hogy a 2020 végén lejáró kontraktusát nem hosszabbítják meg. Úgyhogy meg is van a legnagyobb híre eddig annak a szezonnak, amely igazából még el sem indult, hiszen egyetlen métert sem tettek meg az autók a pályákon. Ami érdekes volt egyébként, hogy Sebastian Vettel még korábban úgy nyilatkozott, hogy valamikor a 3., 4., 5. futam tájékán tervez majd döntést hozni a jövőjéről, és ezt még akkor mondta, amikor a koronavírus járvány berobbanása előtt voltunk, tehát arra számított, hogy körülbelül 3-4-5 futam elég lesz arra, hogy lássa, hogy a Ferrari mennyire versenyképes, és annak az információnak a birtokában döntsön a szerződés hosszabbításáról. Ehhez képest tényleg azt gondolom, hogy kisebb fajta bombaként robbant a hír, hogy 2020 után már nem a Ferrarinál fog versenyezni, és hogy fog-e egyáltalán versenyezni, ez egy érdekes kérdés. Ugye egyre jobban összeállni látszik az a kirakós, amely megelőzhette ezt a tárgyalás sorozatot, és bár a lényegi kérdések úgy tűnik a sajtóból származó információk alapján, hogy nagyjából 24-48 óra alatt eldőltek, hiszen már tudjuk, hogy Carlos Sainz lesz az utódja a Ferrarinál Sebastian Vettelnek, Carlos Sainz helyére pedig Daniel Ricciardo megy a McLarenhez, de Zak Brown, a McLaren első embere, nem olyan régen a Sky Sportsnak nyilatkozott, és ő elmondta, hogy őt először a tél folyamán kereste meg akkori pilótája Carlos Sainz, a spanyol 25 éves versenyző, hogy bizony iránta érdeklődik a Ferrari. Tehát egyre inkább úgy tűnik, hogy igazából Sebastian Vettellel a Ferrari komolyan nem is tárgyalt, és nem is szándékozott meghosszabbítani a szerződését, az azonban árulkodó, hogy ugye 2019 végén egy 2024-ig tartó szerződés hosszabbítást jelentettek be Charles Leclerc-kel, tehát lehetett érezni, hogy a Ferrari finoman szólva nem Sebastian Vettelben látja a jövőjét, tehát azért egyre inkább úgy tűnik, hogy ennek megvoltak az előzményei, pontosabban nem történt érdemi lépés Sebastian Vettel szerződés hosszabbításával kapcsolatban.
Illetve én mondanék egy másik megközelítést is ezzel kapcsolatban, mert arról is lehetett olvasni, és talán ennek is lehet realitása, hogy ez az egész azért indult el, mert Vettel egyszerűen nem ért egyet azzal, ami a Ferrari-nál történik. Nyilván fontos a megbízhatóság, fontos a versenyképesség, fontosak az eredmények, de azért a háttérben olyan dolgok is történtek, amik esetleg egyébként fölbosszanthatták ezt a német pilótát, nem?
Hát finoman szóval fölbosszanthatták, vagy talán én azt gondolom, hogy hogy is szokták ilyenkor mondani, mintha elfogyott volna körülötte a levegő. Azért ne felejtjük el, hogy annak idején Sebastian Vettel leigazolása még a legendás csapatfőnök Luca di Montezemolo ötlete volt, aki még azelőtt távozott a Ferrari fedélzetéről, hogy arra Sebastian Vettel rálépett volna. Aztán ugye érkezett Maurizio Arriva benne, közben ugye volt egy Marco Mattiás is rövid időszak, aki mindössze 7 hónapig töltötte be a Ferrari csapatfőnöki szerepét, és aztán jött Mattia Binotto, tehát nagyon sok változás történt a top managementben, és gyakorlatilag Sebastian Vettel egy olyan helyzetben találta magát, hogy senki nem volt már ott azok közül, akivel ő annak idején tárgyalt a szerződéséről, meg egyáltalán a Ferrarin belül elfoglalt helyéről. És ami érdekes, hogy alapvetően ugye Sebastian Vettel azzal a céllal ment oda, hogy lemásolja a nagy hősének, Michael Schumachernek a tevékenységét, hogy többszörös világbajnokként a vállára veszi a Ferrarit, ezt a legendás csapatot, és sok világbajnoki címet nyernek. A nagy különbség viszont az, hogy annak idején Michael Schumacher mellett, mögött ott volt egy Jean Todt, ott volt egy Ross Brawn, ott volt egy Rory Byrne, akik mind-mind a maguk területén kiváló emberek voltak, és Jean Todt nagyon tudatosan figyelt arra, hogy a politikát, ami a Ferrarinál mindig jelen van extra mértékben, az távol tartsa a csapatnak a magjától, a csapat tengelyétől, amelybe természetesen Michael Schumacher is beletartozott. Tehát ezért tudtak ennyire sok világbajnoki címet, szám szerint 5-öt nyerni így együtt, míg ugye Sebastian Vettel körül, mondom még egyszer, elfogytak a szakemberek, elfogytak a támogatók, és elfogyott a levegő. Ami érdekes egyébként, egy picit végigpörgettem Sebastian Vettel 6 évét a Ferrari-nál, ugye 2015-ben 4-szeres világbajnokként érkezett a Red Bulltól, eltelt 5 év, 101 rajton túl van, és nyert 14 futamot, de világbajnoki címnek, azt nem mondom, hogy a közelébe sem került, de reális esélye nem volt annyira a világbajnoki cím megszerzésére. 2016-ban történt a mexikói futamon egy nagyon érdekes momentum Sebastian Vettellel, amikor Charlie Whiting, az akkori versenyigazgató, valamilyen furcsa döntést hozott, ami Sebastian Vettelre hátrányos volt, Vettelre nézve hátrányos volt, és akkor a rádióban nagyon-nagyon kiakadt Charlie Whitingra, tényleg mindennek elmondta. Az ott egy olyan pillanat volt, amit nem igazán tudtunk feltétlenül elképzelni Sebastian Vettelről. Hozzáteszem egyébként, hogy 2015-ben rögtön a második futamát megnyerte a Ferrarival, és aztán még 2 győzelem következett, tehát nagyon szépen indult ez a Vettel-Ferrari együttműködés. Aztán 2016-ban jött egy nagyon komoly mélyrepülés, győzelem nélkül, technikai hibák egész sorával kellett megküzdenie, és még Kimi Räikkönen is többször jobb volt nála a kvalifikációkon, de ezt azzal magyarázta a Ferrari, hogy akkor a 2017-es jelentős aerodinamikai szabályváltozásokra korán kezdtek el koncentrálni, ezért kvázi föladták 2016-ot. Aztán 2017-ben tényleg meglett az első győzelem rögtön a szezonnyitón Ausztráliában. 3 sikert érte el Sebastian Vettel az első 6 futamon, és vezette a pontversenyt. Viszont aztán a szezon második felében jött ugye a szingapúri ütközés a csapattársal, meg az azerbajdzsáni kiakadás, amikor ráhúzta a kormányt Lewis Hamiltonra. Tehát lehetett érezni, hogy a felszín alatt bizony van olyan feszültség, amely kijön a versenyeken Sebastian Vettelen. Sokan azt találgatták, vagy arra gondoltak, hogy magánéleti válságba került, és amiatt nem tud tökéletesen teljesíteni, de simán visszavezethető mindez arra, hogy folyamatosan mozgott a menedzsment, és váltották egymást a kulcsszereplők a szervezet élén, és aztán 2018-ban tényleg rengeteg hibával tarkított éve volt Sebastian Vettelnek, Monzában, Suzukában, Amerikában, és ugye az emlékezetes németországi Hockenheim hiba, amikor vezető helyről esős pályán kicsúszott tényleg alacsony sebességnél. Úgyhogy ehhez jött még az, hogy 2019-ben megérkezett Charles Leclerc, a fiatal trónkövetelő, és egyébként Sebastian Vettel is volt már ugye ilyen helyzetben, jó néhány pilótát kis túlzással nyugdíjazott Vettel. Két győzelmet is szerzett Leclerc Spában, Monzában, és 2019 decemberében bejelentették a monakóinak a hosszú szerződés hosszabbítását. Tehát én azt gondolom, hogy ha mindezt így egy lapra tesszük, akkor látható, hogy hogyan fogyott el Sebastian Vettel körül a levegő a Ferrarinál.
Alaposan rávilágítottál a múltra, maradjunk annyiban, és ezekre az összefüggésekre. Arra lennék most kíváncsi, hogy milyen jós vagy. Szerinted mi lesz Sebastian Vettel-el? Ugye hallani most arról, hogy esetleg a Mercedes egy opció lehet számára, a Renault egyre kevésbé, lesz új csapat jövőre a Form 1-ben, esetleg lehet, hogy Vettel-el terveznek, vagy esetleg szerinted most egy kis pihenőt tart, fiatal még bármikor visszatérhet az elkövetkezendő 2-3 éven belül.
Igen, 32 évesen valóban nem túl idős még Sebastian Vettel, és azért lehetne még 3-4-5 jó éve a Forma 1-ben. Én most egyre inkább azt érzem, és persze ezek mind találgatások, kicsit mérges vagyok a Ferrarira, hogy ilyen gyorsan bejelentették Vettel szerződésének meg nem hosszabbítását és Carlos Sainz érkezését, mert a Forma 1-nek egy rendkívül érdekes része ez a fajta találgatás, amit magam is szerettek művelni. Szóval én azt gondolom, hogy Sebastian Vettel négyszeres világbajnokként nyilván a legjobban kereső pilóták közé tartozik, és a legdrágább versenyzők egyike. Nem tudom, hogy most van-e olyan csapat a Forma 1-ben, és ne feledjük, hogy a koronavírus világjárvány okozta gazdasági visszaesés nagyon erőteljesen érezteti már a hatását az autósportban, és fogja a következő néhány évben éreztetni. Tehát nem tudom, hogy bármelyik istálló, legyen akármilyen jó anyagi helyzetben is, megengedheti-e magának azt, hogy leigazolja Sebastian Vettelt. Az új csapat, ugye ez egy régi új csapat, hiszen az Aston Martin fog majd megérkezni a mostani Racing Point helyére. Ott Lawrence Stroll, ugye Lance Strollnak az édesapjáról van szó, befektetőként nagyon komoly pénzeket tud mozgósítani, de még egy Aston Martin sincs abban a helyzetben szerintem, hogy esetleg Vettelt leigazolja, de az mondjuk egy jó út lehet Vettelnek, ha még valami nagyot akar alkotni, de azért Sebastian Vettelnek érdekes volt a nyilatkozata, amit adott, vagy amit tett hivatalosan a nagy bejelentés után, hogy tudnélik ez a néhány hónap, amit otthon kellett töltenie, jó volt arra, hogy elgondolkozzon, hogy mik az igazán fontos dolgok az életben. És azért jó néhány pilóta döntött már úgy annak idején, azt gondoltuk, hogy pályafutása csúcsán, bár Vettel valószínű azon már túl van, de tényleg világbajnoki címek birtokában, hogy egész egyszerűen értelmetlennek látja azt, hogy minden második hétvégén elutazik a világ valamely távoli pontjára, és ott 70-szer körben megy egy futamon. Nagyon cinikusan hangzik, ezt tudom, különösen az én számból, de tényleg Vettel az a fajta filozofálgatósabb, elgondolkodóbb versenyző típus, akinek egyébként ezek fontosak, és ezek a kérdések felmerültek benne. Röviden tehát én azt gondolom, hogy a legnagyobb esély most arra lehet, hogy Sebastian Vettel nem lesz ott 2021-ben a Forma 1-es világbajnokságban. Hogy ez átmeneti távozás, hogy végleges, azt pedig még nem tudom megmondani. Mondom ezt úgy, hogy rendkívül sok változás várható úgy általában az automotorsport világában. A Forma 1 egyébként is keresi önmagát, egyébként is egy picit újra kell magát fogalmaznia, az pedig nagy kérdés, hogy ez a gazdasági visszaesés ezt a folyamatot hogyan befolyásolja.
Kíváncsian várjuk a folytatást, és hogy milyen fejlemények lesznek ebben az ügyben. Szújó Zolival pedig beszélgetni szeretnék még majd arról, hogy miért Carlos Sainz, és miért nem Daniel Ricciardo, milyenek lesznek majd a nézők nélküli futamok a Forma 1-ben, és arról, hogy ő maga most mit csinál, úgyhogy ezzel fogjuk hamarosan folytatni itt a Mannerheim lelátó című műsorában. Hamarosan folytatjuk Szújó Zolival, maradjatok velünk!
Full pozíció.
A vendég továbbra is Szújó Zoltán itt a Manna FM-en, a Lelátó című műsorban. Ma a Forma 1 a vezető témánk, hiszen rengeteg dolog történt az elmúlt héten a Forma 1 világában. Arról már nagyon sokat beszéltünk, hogy Sebastian Vettel és a Ferrari szakítása mögött valószínűleg mi állhat, és most arra lennék nagyon kíváncsi, hogy miért döntött úgy a Ferrari, hogy Carlos Sainz érkezik Vettel helyére, miért nem Daniel Ricciardo? Nem csak azért, mert azt gondolom, hogy Daniel Ricciardo egy picit talán rutinosabb, és én véleményem szerint talán egy picit jobb pilóta is, mint Carlos Sainz, Kíváncsi vagyok, hogy szerinted mi lehet ez a döntés mögött. Talán egy picit a jövőbe mutató már az, ami történik a Ferrari-nál.
Igen, én egyébként még oda venném Antonio Giovinazzit is, aki lehet, hogy soha nem volt igazi aspiráns a második Ferrari ülésre, de azért régóta a Ferrari kötelékébe tartozik az Alfa Romeo versenyzője, és egyébként szimulátorpilóta is volt, de talán őt még túl rutintalannak ítélték meg a Ferrari-nál. Ugye tényleg úgy tűnt, hogy Ricciardo és Carlos Sainz közül fognak választani, aztán végül ez be is igazolódott, és Carlos Sainz mellett tette le a voksát a Ferrari. Ugye tavaly Brazíliában megszerezte élete első dobogós helyezését, összehasonlításképpen Daniel Ricciardónak 7 futam győzelme van a Forma 1-ben. Sainz 25 éves, Ricciardo 30 esztendős, azért szerintem ez is szempont lehetett, hogy Sainz annak ellenére, hogy már rendkívül sok tapasztalattal rendelkezik, hiszen több mint 100 futam van a háta mögött, még mindig rendkívül fiatal. Talán kevesen tudják, hogy Carlos Sainz beszél olaszul. Ez egy nagyon fontos szempont, hogy pontosan megértse a Ferrari működését, ami mindig egy nagyon bonyolult világ volt. Erről minden pilóta beszámolt annak idején, akármikor a 70-es, 80-as években vezetett ott, vagy akár most, hogy a Ferrarit külön meg kell érteni, rendkívül átpolitizált, egy bizonyos szempontból nagyon nehéz közeg, amelyben dolgozni kell. Carlos Sainz egyébként szerintem a szponzorok egyik álma, rendkívül nyitott, nagyon jól kommunikál, és egy egészen karizmatikus versenyző, ráadásul megvan a maga sztoria, mert mégiscsak van egy legendás kétszeres rali világbajnok és Dakar győztes édesapja Carlos Sainz személyében. Ugye említettem, hogy 25 esztendős Carlos Sainz, pont Max Verstappennel kezdte együtt a pályafutását a Forma 1-ben. 26 éves lesz akkor, amikor majd a Ferrari-nál megkezdi a karrierjét, Vettel 32, tehát azért ott van egy jelentős különbség. Picit megnéztem a számokat, mert az ember hajlamos legyinteni mondjuk egy Carlos Sainz nevének hallatán, hogy hát ő igazából egy középcsapat középszerű pilótája. Igen ám, de azért a McLarennel tényleg csodákat művelt Carlos Sainz, meg korábban is voltak már megvillanásai. A Forma 1-ben rengeteg adat áll rendelkezésre, az a jó, hogy nagyon sok minden mérhető, mint egyébként más sportágakban is. 2015-ben ugye Max Verstappennel voltak csapattársak, és megnéztem, hogy csak 6 század másodperccel kapott ki átlagban az időmérő edzéseken Verstappentől. Tehát Verstappen ugyan gyorsabb volt, amikor csapattársa volt Sainznak, ugye a csapattársokkal történő összehasonlítás a Forma 1-ben azért fontos, mert gyakorlatilag ugyanazt a technikát használják. Tehát mindössze átlagban 6 század másodperccel volt lassabb az időmérő edzéseken Max Verstappennél, akit most a legnagyobb tehetségként tartunk számon, nem véletlenül, ez egy minimális különbség. De 2016-ban is jutott ugye még 4 közös futam nekik, mielőtt aztán Verstappen felment volna a nagy csapathoz, a Red Bullhoz. 2016 első 4 futamán a kvalifikációkon már verte Verstappent ugyanazzal a technikával Carlos Sainz, méghozzá 8 század másodperccel átlagban. Aztán megérkezett Kwiat, aki persze kihagyás után jött vissza, de majd 4 tized másodperccel gyakorlatilag agyonverte, ez már egy jelentős különbség a Forma 1-ben. Aztán mondok még valamit. Carlos Sainz rendkívül jól megy esőben. Nagyon kevés esős versenyt láttunk az elmúlt időszakban, a klímaváltozás nyilvánvalóan itt is érezteti hatását a Forma 1-ben, de 8 esős vagy esőtől befolyásolt versenyén 6-szor pontot szerzett Carlos Sainz. Ezek azok az adatok, amikor ha megvizsgálják a döntéshozók ezeket a számokat, akkor ezek alapján próbálnak megdönteni. És mondok még valamit. Oké, hogy a Ferrari-ról beszélünk, ami a világ egyik leggazdagabb Forma 1-es csapata, sőt, a leggazdagabb Forma 1-es csapata. De mégiscsak szempont az, hogy vélhetően sokkal olcsóbb volt Daniel Ricciardónál. Ne feledjük el, hogy Daniel Ricciardo 25 millió eurót keresett a Renault-nál. A legjobban fizetett pilóták közé tartozott az elmúlt egy évben Daniel Ricciardo. Tényleg Sebastian Vettel és Lewis Hamilton szintjén említhettük, már ami a keresetét illeti. Nagyságrendekkel olcsóbban meg tudták szerintem szerezni Carlos Sainzot, és nem véletlen, hogy egy fiatal pilóta mellett döntöttek, mondom még egyszer 5 évvel fiatalabb Ricciardónál, tehát az látszik körvonalazódni, hogy a Ferrari egyértelműen a jövőt építi, fiatal versenyzőkkel számol, és egyértelműen egy második számú pilótát keres Charles Leclerc mellé. Ebben szerintem egyébként lehet majd, vagy ebből még lehet konfliktus a Ferrari-nál, de ez egy másik beszélgetés témája kellene, hogy legyen. Szóval szerintem ezek voltak azok a szempontok, amelyek végül Carlos Sainz mellett döntöttek Daniel Ricciardóval szemben a Ferrari-nál.
Az idő is szágult veled, azt tudnod kell, de nagyon jó, ahogy beszélt a Forma 1-ről, és nagyon érdekes dolgokat mondasz, és talán egy picit jobban megértjük mi is azt, hogy miért is Carlos Sainz mellett döntött a Ferrari. Van még néhány kérdésem, arra kérlek, hogy ezekre tényleg röviden néhány mondatban válaszolj nekem. Először is, szerinted jó döntése, hogy Daniel Ricciardo a McLarenhez igazolt?
Nagyon jó döntés. A McLarennél egy szisztematikus építkezés zajlik, ezt vette észre Daniel Ricciardo, és korábban már egyébként tárgyaltak, de aztán végül a Renault-nál kötött ki. Meggyőződésem, hogy a McLarennek komolyan kell számolni a következő években. Ott van Andreas Seidl, egy fantasztikus német csapatfőnök, aki a Porsche LMP1-es programját vitte sikerre, és egyébként korábban Forma 1-ben is dolgozott, és ott van a Forma 1-es pedok talán legmagasabban jegyzett, vagy leginkább nagyra tartott technikai embere, Adrian Newey, a Red Bull tervezője után. Őt James Key-nek hívják, aki folyamatosan átstruktúrálja a teljes tervezési csapatot. Mercedes motorra váltanak 2021-ben, tehát azt gondolom, hogy Daniel Ricciardo a lehető legjobb döntést hozta.
Visszatérhet-e Fernando Alonso?
Nem látok rá nagy esélyt, hogy őszinte legyek. Szerintem Fernando Alonsótól úgy félnek a csapatvezetők, mint a tűztől. Rendkívül erős egyéniség, rátelepszik egy csapatra a szó rossz értelmében, még akkor is, hogyha esetleg az elmúlt években egy kicsit változott a személyisége. Bár nem tudom, hogy ahogy öregszik az ember, úgy kevésbé válik elviselhetővé, vagy sokkal jobban simulékonyabb lesz, embere válogatja, de én nem látok rá túlzottan nagy esélyt, hogy Fernando Alonso visszatérne. Egyébként pedig, hogyha a Forma 1-nek, a Liberty Médiának van egy pici esze, akkor lehet, hogy ő is rásegítene, hogy a publicitását ennek ki tudják használni, az ebben rejlő reklámértéket. Annak idején Bernie Ecclestonnak egyébként ez bevett szokása volt, hogy még ilyen formában is hatott a felszín alatti folyamatokra és átigazolási tárgyalásokra.
Milyen lesz szerinted egyébként nézők nélkül a Forma 1? Voltál már jó néhány teszten, valami olyasmire gondolok én, hangulatában legalábbis mindenképpen. Nyilván a pilótákra is azért hatással kell, hogy ez legyen, de ettől még a futamok izgalmasak lesznek, és nyilván a tévéközvetítések pedig elképesztően jól visszaadják azt, ami történik a pályán.
A pilóták szempontjából szerintem borzalmas lesz. Azért a teszteket sem nagyon szeretik, amikor hidegben, nagy kabátban, tényleg szinte üres pedokban, és hát finoman szóval nem fényárban és pompában úszó pedokokban kell dolgozniuk. Szerintem a hangulat nagyon rossz lehet majd nézők nélkül. Azon gondolkozom egyébként, hogy azok a pilóták, akik most folyamatosan szimulátoroznak, azok hozzászoknak-e ahhoz, hogy nincs körülöttük ez a hype, nincs ez a kiabálás, de mégis valamilyen szinten koncentrálniuk vagy teljesíteniük kell. Összességében én azt gondolom, hogy hangulattalanok lesznek a helyszíneken a versenyek, más kérdés, hogy kevesen lesznek ott a helyszínen, és a televízió képernyőjén szerintem ebből talán nem fogunk túl sok mindent érzékelni. Abban viszont egészen biztos vagyok, hogy bármikor kezdődjön is el a 2020-as Forma 1-es szezon, nagyon izgalmas lesz abból a szempontból, hogy mennyire lesznek rozsdásak a pilóták, és mondjuk mennyit fognak kockáztatni, és ebben mennyit fognak majd hibázni.
Zárásként pedig nem utolsó sorban, és arra kérlek, hogy viszonylag röviden, ha össze tudod nekem foglalni, azt olvastuk és azt hallani rólad, hogy nagyon komoly és új feladatod van az autósporttal kapcsolatban. Nem véletlenül mutattalak be az előbb téged úgy, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium tanácsadója vagy. Mit jelent ez tulajdonképpen? Milyen kihívás ez most számodra?
Egy nagy kihívás. Megíródott egy automotorsport ügyeit összefoglaló stratégia, és az irányait kijelölő stratégia, ami 2030-ig tart. Tulajdonképpen ez arról szól nagyon röviden, hogy az automotorsportot egy sokkal tágabb környezetében, tágabb kontextusában vizsgáljuk, hogy milyen gazdasági hatásai lehetnek annak, hogyha mondjuk high-tech hozzáadott értékű cégek, műszaki vállalkozások, IT cégek, amelyek az automotorsportban is jelen vannak, azok mondjuk Magyarországra érkeznek. Van egy erőteljes közlekedés biztonsági vonal, hiszen ez is rendkívül fontos. Az új technológiák promotálására is lehetőség van mondjuk az autósport által. Elég csak az olyan újszerű sorozatokra gondolni, mint a Formula E, tehát az elektromos formautós bajnokság. Tehát ezeket az ügyeket próbáljuk meg valamilyen struktúrában összefogni. Borzasztóan izgalmas egyébként a feladat, és egyelőre nagyon élvezem.
Akkor megígérem neked, hogy még egy műsort majd erre számít valamikor.
Köszönöm,
jó. Jó, hogyha összeáll ez az egész, és tudsz már róla jókat mesélni nekünk, akkor bejössz majd hozzám a stúdióba. Remélem, hogy hamarosan már onnan készíthetünk műsort, és akkor beszélgetünk erről a bizonyos autósport stratégiáról. Szújó Zoltánnak köszönöm szépen, hogy a vendégem volt.
Én köszönöm, további szép estét.
Pole Position.
Az örömre hangoló zenék után a téma továbbra is a Forma 1, itt a 98.6 Manna FM lelátó című műsorában. Ahogy ígértem, most Gyulai Zsolttal, a Hungaroring ZRT elnök vezérigazgatójával fogok beszélgetni, méghozzá a Forma 1-es magyar nagydíjról, hiszen ha valakinek, hát neki egyértelműen most a mindennapjait ezt teszi ki, hogy tisztázza, hogy mi lesz a magyar futam sorsa. Abban bízhattunk eddig is, hogy tudunk futamot rendezni itt Magyarországon az idei esztendőben is, de nyilván azt nem tudhattuk, hogy a koronavírus járvány milyen hatással lesz erre az egészre, törölni vagy halasztani kell a futamot, de hát elvileg most már talán vannak pontosabb információink ennél. Köszöntelek, Zsolt, itt a Manna FM-en. Kíváncsi vagyok arra, hogy hogy áll most az egyeztetés a futammal kapcsolatban.
Szervusz, én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát nyilván az elmúlt 10 évben az életem tényleg arról szól, hogy a Forma 1-jel foglalkozom, illetve magával a Hungaroring Sport ZRT-vel. Soha nem gondoltuk volna azt, hogy eljutunk egy olyan évhez, amikor majdnem az évadnyitó futam vagyunk itt augusztusban. Úgyhogy nagyon-nagyon sok minden történt, és az ausztrál nagydíj elhalasztása óta ugye fokozatosan törlik, illetve halasztják a versenyeket, de az már majdnem biztosan látszik, hogy ha a járványhelyzet drasztikusan nem romlik, akkor Ausztriában indul július elején a világbajnokság. Valószínű, hogy 2 futammal, hiszen bele kell húzni, mert minél több futamot kell megrendezni ahhoz, hogy világbajnokot hirdessenek. És kezdetétől az osztrák, a Silverstone-i pálya és a magyar pálya azon az állásponton volt, hogy ha a járványhelyzet megengedi, akkor mindenben segítségére lesz a Liberty Médiának. És szerintem jól is állunk ebben az ügyben. Jelen pillanatban azt tudom elmondani, hogy ha elrajtol július elején a világbajnokság, akkor valószínű augusztus 9-én lesz a mi futamunk, természetesen nézők nélkül, ahogy előttünk is. Ha 2 osztrák, 2 angol és 1 magyar futammal el tud rajtolni a világbajnokság, akkor jó esély van arra, hogy ez valamikor be is fejeződik.
Fontos információkat mondtál. Az egyik ugye egy nagyjából 1 hetes csúszás az eredeti időponthoz képest. Ez azért van, mert az előttünk lévő helyszínek dupla futamokat rendeznek majd?
Sok mindentől függ, mert még pénteken is Chase Carey keresett minket abban az ügyben, hogy lehet, hogy az angol futam tolódik. Az angliai vírushelyzet rosszabb, mint a magyar, illetve a környező országbeliek, és gyakorlatilag ott a beutazási korlátozások miatt lehet, hogy csúszik az egész. Tehát még az is elképzelhető, hogy augusztus vége fele leszünk. Ez mind az angliai helyzettől függ, de úgy látom, mindenhol naponta változik a helyzet. Tehát azért nem lehet fix dolgokat mondani, mert sem a Liberty médiától, sem a promotertől nem függ a dolog, hanem attól függ, hogy az adott országnak a operatív törzse, vagy a kormányok mit döntenek, hogy milyen feltételek engedik be a csapatokat. Az már biztos, hogy a szokásos 400 fő helyett csapatonként csak 70 fő lesz. Tehát limitált lesz az egész létszám, és egy tévés produkció lesz nézők nélkül, és teljesen más, mint az eddig megszokottak.
Erre mondta Lewis Hamilton, hogy olyan lesz, mint egy rossz teszt, amivel én nyilván nem értek egyet, de voltam már Forma 1-es teszten, azért annak sem annyira rossz a hangulata, bár nyilván a nézők nagyon fognak hiányozni. Erre még mindjárt visszatérek, viszont nagyon fontos, amit mondtál azzal kapcsolatban, hogy a magyar nagydíjnál a terv az, hogy 1 futam lesz. Ez is eldőlt már, vagy erről is egyeztettek még, vagy a terv mindenképpen az, hogy ha lesz magyar nagydíj adott időpontban, akkor csak 1 futamot rendezünk.
Eldőlt, mert csak Ausztriában és Angliában kezdődik így az idén, nagy valószínűséggel 2-2 futam, utána 1 futamok jönnek. Az sem titok, azt hallottam ugye, hogy tárgyalnak olyan helyszínekkel is, amik nincsenek benne a naptárban. Szóba jött Barcelona, Hockenheim, olyan helyszínek, amelyek beugorhatnak rendezőként esetleg, tehát hogy sűrítsék a világbajnoksági naptárat. De mondom, teljesen bizonytalan minden. Remélhetőleg mi augusztus 9-én meg tudjuk tartani a mi futamunkat, és ez nagyon fontos mindenféle szempontból. Az az igazság, hogy Magyarország mindig jó partnere volt a jogtulajdonosnak, és ez idén is bebizonyosodott, hogy gyakorlatilag rugalmasak voltunk, és mindent próbálunk megadni, megszervezni ahhoz, hogy egy jó futam legyen, illetve nyilvánvalóan a magyar kormány is ebben partner.
A rugalmasságba az beleférhet, illetve előfordulhat szerinted, hogyha mondjuk az angoloknál a helyzet nem javul, hanem mondjuk romlik, vagy mindenképpen csúszik, akkor esetleg megcserélődik a 2 futam? Tehát előbb lesz a magyar nagydíj, mint a Silverstone-i?
Erről is volt szó időközben, rengeteg variáció volt, hogy Ausztriából sokkal egyszerűbb ide utazni, nem az, hogy Silverstone aztán vissza, de ez jelen pillanatban úgy néz ki, hogy az angolok mondják meg, az angol kormány mondja meg, hogy mikor szeretné ugye ezeket a dolgokat, hogy hogy látja jónak. Reméljük, hogy Angliában is azért enyhítenek a korlátozásokon, és javul a vírus helyzet. Úgyhogy bízom benne, hogy már azért július-augusztusban jobb lesz az egész.
Akkor amit, ha még hivatalosan nem is jelenthetünk ki, de nagy a valószínűsége annak, hogy augusztus 9-én lesz a Forma 1-es Magyar Nagydíj, természetesen nézők nélkül, és egy futamot rendez hazánk.
Igen, így van.
Mesélj nekem egy picit arról, hogy hogy zajlanak most ezek az egyeztetések. Nagyon kíváncsi vagyok, hiszen nyilván eddig is sokat intéztetek telefonon, de hogy felerősödtek az online meetingek nálatok is, vagy esetleg belefér most már majd egy-két utazás is a rendezéssel kapcsolatban, ezt nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy most hogy alakul át a ti életetek, illetve milyen volt az eddigi, gondolom rendkívül furcsa, de hát ezek szerint hatékony.
Abszolút. Azért mi elsőként álltunk át a home office-ra, mert amikor ugye szembesültünk ezzel a ténnyel, hogy milyen a járványhelyzet, akkor gyakorlatilag rögtön home office-ra álltunk rá, hiszen márciusban elkezdődött volna az élet a Hungaroringen, jöttek volna csapatok tesztelni, le voltak kötve. Ez úgy néz ki, hogy már előző évben tele van a naptárunk, és elutalják az előlegeket. Na most a jegyárusítás az rögtön nullára esett vissza, amikor ugye a járványhelyzet és a korlátozások életbe léptek. Azzal szembesültünk, hogy az összes bevételünktől elestünk. Tehát az elmúlt évek jó gazdálkodása révén azért rendelkezünk néhány hónap tartalékkal, de azt látni kell, hogyha egy ilyen cég elesik a bevételének a 100%-ától, akkor hamar bedől. Ilyen formában, hogy állami tulajdonú cég vagyunk, azért szerencsésebbek vagyunk, de kihúztuk ezt az időszakot, mert most már kezd újraindulni a pályaértékesítés, és nagyon sokan jelentkeznek, illetve hát azt látjuk, hogy a Forma 1 is ugye megrendezésre kerül. Tehát ahogy eljutottunk erre a pontra, hogy augusztus 9, vagy hát augusztus futam rendezés van, azért ennek a feltételeiről meg kellett állapodni, mert azt azért tudjuk, hogy egyes kormányok, illetve tartományok, promóterek ugye egy komoly jogdíjat fizetnek azért, hogy ide jöjjön a Forma 1-es futam. Most a kormányok, tartományok, promóterek azért fizetnek nagyon magas jogdíjat, mert nagyon sok turista jön az országba, sok pénzt költenek, vásárolnak jegyet, ide utaznak, itt eltöltenek egy hetet, két hetet, és gyakorlatilag nagyon sok turisztikai bevételt hoznak. Ha megszűnik ez, és nem jönnek külföldről a turisták, nem vásárolják a jegyeket, akkor nyilván újra kell tárgyalni a feltételeket. Az nem jó, hogyha nyilván nem jön senki, nincs bevételünk, és kifizetjük a jogdíjat. De ebben a Liberty Media nagyon-nagyon rugalmas volt, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó dílt sikerült összehozni erre a futamra. Úgyhogy anyagilag sem éri kár, sem az országot, sem a Hungaroring Sport Zrt-t. Úgyhogy ezek az egyeztetések megtörténtek, hivatalos formában is megkaptuk az ajánlatot, illetve a megegyezést. Éppen ma kell visszaírnom Chase Kerrynek ugye a választ, hogy akkor rendben vagyunk a dátummal, úgy néz ki. Ezek napi ügyek és mennek folyamatosan.
Ha nem bánod, akkor még nem engednélek el, van szerintem még bőven fontos téma. Az egyik ilyen a jegyekkel kapcsolatos. Biztos, hogy sokan vásároltak ugye belépőt a Forma 1-es Magyar Nagydíjra, elmarad a futam, mi lesz velük, visszakapják-e az árát, vagy átvihetik a következő szezonra. Ezekkel az információkkal fogjuk folytatni hamarosan. Gyulai Zsolttal, a Hungaroring Zrt. Elnök vezérigazgatójával itt a 98.6 Manna FM-en a Lelátó című műsorban. Maradjatok velünk!
Pole pozíció.
Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi lesz azokkal, akik már megvásárolták a belépőt az idei futamra. Ők visszakapják ennek a jegynek az árát, vagy mondjuk beléphetnek majd vele a 2021-es szezonban a Magyar Nagydíjra.
Ez a legnagyobb probléma, mert amikor leintették a 2019-es futamot, másnap online voltunk a következő, az idei év jegyeivel, és nagyon jól fogytak. Tehát januárban azt láttuk, hogy időarányosan szinte a 2019-es szinten voltunk, mind összegben, mind darabszámban. Eladsz 30-40 ezer jegyet, és onnantól megáll a történet, akkor nyilván, hogyha változik a dátum, akkor kötelező visszafizetni, vagy pedig felajánlani, hogy átviszed a következő szezonra. Tehát ez a folyamat most zajlik. Nyilván ez nagyon rossz, amikor beveszed a jegyet, kiszámlázod, elküldöd, rengeteg költsége van, a postai költség, hiszen ezek olyan jegyek. Azért ez nyilván nagyon megterhelő mindenki számára, és lelkileg sem jó. De hát ilyen helyzet azért nem sűrűn adódik. nem csak Forma 1 maradt el, hanem az összes sportesemény, és még az olimpia is, úgyhogy ezekhez alkalmazkodni kell.
Így van, de viszont az fontos, hogy a szurkolók azért alapvetően megnyugodhatnak, mert vagy visszakapják a jegyárát, vagy esetleg majd 2021-ben mehetnek a Forma 1-es magyar nagydíjra.
Természetesen, vele. Hát ez az, amit vállal az ember, amikor jegyet árul, és benne vannak a feltételek.
Kíváncsi vagyok egyébként, hogy az fölmerült egyes tárgyalásokon, akár a kormánnyal, ha tárgyaltál, akár a Liberty médiával, ha tárgyaltál, hogyha úgy alakulna a koronavírus helyzet, nem fordulhat elő, hogy mondjuk korlátozott nézőszám lenne a Forma 1-es magyar nagydíjon esetleg? Tehát, hogy a nézőket mondjuk négy székenként ültetnétek le, hiszen azért az egy óriási hatás lenne. Nyilván nehéz megoldani, csak kíváncsi vagyok, hogy ez fölmerülhet-e esetleg bárkiben.
Persze, hogy fölmerül, csak az az igazság, hogyha most elkezded visszafizetni azoknak a jegyét, akik megvásárolták, akkor kiket ültetsz le? Ha elkezdesz újra jegyet árulni, ez nem olyan egyszerű, mert ugye mondom, egy Forma 1-es jegyeladás az egy évre visszamenőleg van egy történelme, és általában elővételbe veszik meg a jegyeket, és 80%-ban vagy 90%-ban külföldiek. Én nem gondolom azt, hogy a külföldiek augusztusban ide fognak özönleni, és a repülők fognak járni, és be tudnak jönni. Ha pedig mondjuk elkezdesz árulni más jegyeket a futam előtt, az is egy csomó felelősséget vet föl mondjuk a szervező szempontjából. Ugye augusztus 15-ig be vannak tiltva ezek a nagy rendezvények. A másik dolog az, hogy a Libertyvel úgy egyeztünk meg az anyagiakra, hogy gyakorlatilag nem árulunk jegyeket. Ha elkezdesz árulni jegyeket, akkor rögtön, hogy mondjam, az üzlet megnyúsul. Ilyen szempontból más alapokon kell tárgyalni, de alapvetően nagyon nehéz lenne. Tehát azok, akik már megvették a jegyeket, és most visszapostázzuk nekik, azok nem hiszem, hogy újra megvennék és eljönnének. Tehát nagyon nehéz ezt meghatározni, hogy hogy lenne ez jó, vagy hogy lehetne megvalósítani azt, hogy mégis nézőkkel megrendezni a futamot. Én azt gondolom, hogy most ez 2020-ban nézők nélkül fog lezajlani.
Érthető teljesen, amit mondasz, csak kíváncsi voltam, mert bennem fölmerült, hogy esetleg egy ilyen opció lehetséges-e. Annyit még mesélj el nekem, légy szíves, hogy mi a helyzet most egyébként a Hungaroringgel. Sok éve halljuk már, hogy sok mindent fel szeretnétek, vagy fel kellene újítani a pályával kapcsolatban. Lesz-e esetleg erre most lehetőségetek? Nyilván most már a futam utáni időszakról beszélünk, illetve tudsz-e már ezzel kapcsolatban konkrétumokat?
Nyilván itt most a Palkovics László miniszterelnöket kinevezték az automotorsport stratégia kormánybiztosává, és azt látom, hogy most fel fognak gyorsulni a dolgok. A Hungaroring fejlesztési terve az gyakorlatilag megvan. Biztos, hogy 2026-ig van szerződésünk egyelőre, és addig is kell olyan dolgokat produkálni, amivel itt tudjuk tartani a futamokat, hiszen sportszakmai szempontból a főépületünk, a versenyirányítási központ, a boxoknak a mérete, nagysága, száma nem felel meg a mostani követelményeknek, úgyhogy ilyen formában az első szakasz az főépületnek az átépítése, újjáépítése mindenféleképpen meg kell, hogy legyen, ahhoz, hogy 26-ig biztonságosan futamot rendezzünk, és legyen esélyünk ugye hosszabbítani a jövőben, hiszen ez a szándék. Azt látom, hogy fel fognak gyorsulni ezek az események.
Bízunk benne, mert azért van sok dolog, gondolom, amit szeretnétek felújítani, reméljük, hogy akkor ezek megvalósulnak. És zárásként, de nem utolsó sorban, egy csomó olyan sorozat van a Hungaroring életében, aminek házigazdája szoktatok lenni, VTCR, kamion, ezekről mit lehet tudni? Láttunk a minap olyan hírt, hogy nagyjából eldőlt, hogy kamionfutam már biztos, hogy lesz. A VTCR-rel kapcsolatban gondolom még nincsenek új híreid.
A VTCR, az igen, ők még nem tudják, hogy hogy áll a sorozatuk, a kamionosok gyorsabbak voltak, és az október 17-18 az biztosnak látszik. Lehet, hogy talán akkor már ugye nézőkkel is tudunk rendezni, hát bízunk benne, de nyilvánvaló, hogy a tesztek és ezek a versenyek folyamatosan életre kelnek, és akik túlélték a válságot, azok mindenféleképpen el akarnak látogatni a Hungaroringre. Itt azért magyar pilóták vannak, az egyik legsikeresebb pályánk, a legjobban foglalkoztatott pálya Európában, úgyhogy bízom benne, hogy újra élettel telik meg a Hungaroring.
Én ehhez drukkolok nektek, és nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre álltál, és hogy ilyen sok mindenről beszámoltál nekünk. Sok és fontos információt kaptunk, nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen.
Lelátó a 98.6 Manna FM-en. Pole position.